ismeretlen tények,
közkeletű tévhitek,
rejtett összefüggések,
az eltűnt béke nyomában, történelem a Lánchíd Rádióban.
Európa legerősebb gazdasága,
legerősebb hadserege,
legfejlettebb tudománya
és megkerülhetetlen művészeti központja.
Ez volt a német császárság a 19.-20. század fordulóján.
Azonban a széttagolt államocskáktól hosszú út vezetett a világhatalomig,
amelyet a külső kényszerek és belső döntések a világháborúba vittek.
Az eltűnt béke nyomában ezúttal Poroszországba és a német császárságba vezet időutazásunk. A mikrofonnál Pál Amanda
és Halász Szabó Miklós. A műsor elkészítésében Gálfi Zoltán, Horváth Imre és Bordi András volt segítségünkre.
A német-római császárság évszázadokon át Európa legbefolyásosabb világi hatalma volt. Azonban a 30 éves háborút lezáró vesztfáliai béke után, a 17. század közepén a birodalom több száz apró fejedelemségre esett szét.
Aztán lassan nagyobb területi egységek kezdtek létrejönni. Ezek közül kiemelkedett Poroszország, vagyis a burkusok. A 18. század közepétől már Preußen vetélkedett a régiós hegemóniáért a Habsburgokkal, majd első Vilmos császársága és Otto von Bismarck kancellársága alatt Poroszország olyan jól manőverezett mind a harcmezőkön, mind a diplomáciában, hogy 1871. január 18-án létrejött a német császárság.
Ezt a militáns porosz hagyományokhoz illően a franciaországi Versailles-ban kiáltották ki. Új nagy hatalom született.
A francia-német háború német forradalom volt. Egyszer mind nagyobb politikai esemény, mint a francia forradalom a múlt század végén. Nem állítom, hogy társadalmi szempontból is nagyobb, vagy akár csak akkora jelentőségű lett volna. A társadalmi következményeket majd a jövő fogja megmutatni. Nincs olyan diplomáciai tradíció, amelyet a háború ne rombolt volna le. Mi is történt valójában? Az erőegyensúly teljességgel összeomlott. Benjamin Disraeli, brit miniszterelnök, 1871.
Arról, hogyan vált az akkori Európa legerősebb államává Poroszország, ifja Bertényi Ivánt, az LTBTK adjunktusát kérdeztük.
Van egy olyan vélekedés, hogyha Németország erős, akkor túl erős Európának, ha viszont gyenge, akkor túl gyenge Európának, és így Németország szinte bármilyen állapotában egy instabilitást okoz. Ez helytálló?
Modern korra nézve, és arra a történelmi periódusra nézve, amikor az európai egyensúly, mint egy fő, minden nagyhatalom által elfogadott külpolitikai szempont érvényesült, nagyon sok igazság van benne, hiszen gondoljunk bele, a kontinensnek a közepén egy gazdaságilag fejlett, igen népes, ugye az oroszok után a legnépesebb nyelvi közösség a német térségben. Ha ez egy erős egységes állam, akkor már a méreteknél fogva is meghatározó pozícióra tehet szert. Ha viszont szétszabdalt, gyenge, akkor értelemszerűen a gazdasági kulturális fejlettség oda vonza a szomszéd szintén nagyhatalmakat, szintén erős nagyhatalmakat, és akkor mint egyfajta konc, mint egyfajta meghódítandó terület okozhat konfliktusokat. Úgyhogy a német kérdés a 19-20. Században alapkérdés.
Létezik olyan állapot, ami kellőképpen egyensúlyt garantálna?
Ugye, ha ez egyensúly jön, esetben mindig dinamikus egyensúly, tehát azt nem lehet elvárni egyik országtól se, hogy csak annyira fejlődjön, amennyire a többieknek az éppen passzol a terveibe. Hát erre volt terv a II. Világháború végén Amerikában, az úgynevezett Morgenthau terv, amelyik ugye lebombázta volna Németországot egészen sivatagig, hát az egy megoldás lett volna, de hát nyilván egy embertelen és antihumánus megoldás. A hidegháború korszaka megint persze felülírta, hiszen a két szuperhatalom, két igazi klasszikus Európán kívüli szuperhatalom, az USA és a Szovjetunió kettősségén belül Németországnak igazán a megosztottsága folytán nem jutott tér. Az Európai Unión belül pedig már nyilván a nacionalizmusok korát meghaladva a multilaterális együttműködés keretei között az elsősorban a gazdasági erőn alapuló érdekérvényesítés korszakában talán már egy kicsit másként, vagy talán elavulttá váló módon lehet ezeket a kérdéseket felvetni.
A vesztfáliai béke teljesen szétaprózta a német területeket 1648-ban, hogy akkor most visszatérünk a német egység előzményeihez. Ezután gyakorlatilag ez egy ilyen
háborús terep volt, mindenki el tudott rajta rohanni, 300 kis állam. Amikor a 18. század közepén a Habsburgok mellett megjelenik már egy erősebb Poroszország is, az akkor jelent egy olyan egyensúlyt, ami mondjuk a többi európai hatalmi játékosnak éppen megfelelő, hiszen ezek egymás hátában is vannak, egymástól is tartanak, ugyanakkor így nem akkora egybefüggő német terület van, hogy az másra veszélyt jelentene.
Valóban, hát ugye Németország kifelé, tehát német területeken túlhaladó módon hódítani igazából csak a 19. század utolsó harmadában kezd, és addig a szétaprózódottság akár a 300 kis államra, majd a 19. század első felében kialakuló 39 államra gondolunk, akár erre a bizonyos hatalmi dualizmusra, a Habsburg és Hohenzollern dinasztia által vezetett nagyobb német államok kettősségére, azt mondhatjuk, hogy Németország a saját belső problémáját küszködik, és még a 19. század eleje is egy olyan korszak, hogy tulajdonképpen Németország egyszerűen hadszíntér, ugye gondoljunk arra, hogy Franciaország Napóleon korszakában hát elfoglalja gyakorlatilag az egészet, és csatlósává kényszeríti a legerősebbeket is, hogy Habsburg birodalmat vagy Poroszországot, tehát igazából az, hogy Németországból egy erős, önálló nemzeti állam legyen, az ebben a korszakban születik meg, mint igény, mint a német értelmiség, a német elit, szellemi elit igénye, és hát nem véletlenül, hiszen ez a romantika, a nacionalizmus, a nemzeti ébredésnek mondott eszmeáramlat korszaka, a franciák által elszenvedett megaláztatás nagyon ráerősít arra, hogy mint németek kell valamit tenni magunkkal, és újra kell szerveznünk magunkat, a történelmi múltra támaszkodva, a régi dicsőséges középkori német-római császárság, a Szent-római birodalom korszakára is emlékezve, amikor Európa vezető hatalma volt, a pápasággal egyenrangú hatalmi tényező volt a német-római császár. Tehát ezek a történelmi emlékek, maguk a német nemzet kulturális egységét, kulturális értékeit előtérbe állító újabb és újabb elméletek előhívják a német nacionalizmust, és ez a német nacionalizmus természetesen, mint a korabeli európai nacionalizmusok általában, a nemzetállam megteremtésére törekednek. Ez azért lesz probléma, és azért megy nehezen, mint ami a bevezetőben elhangzott, hogy ez egy túl nagy Németország lesz. Nem azért, mert a német nacionalisták durvábbak vagy radikálisabbak, mint a szerb, a francia, a lengyel vagy a svéd nacionalisták, hanem egyszerűen azért, mert egy hatalmas területről, egy központi helyen lévő területről és egy kulcsfontosságú gazdasági, kulturális potenciálról van szó.
Amikor ezek a német nemzeti érzelmek felerősödtek, és hogy igényt éreztek arra, hogy saját nemzetállamuk legyen, ebben a nemzetállam megteremtésébe beleértették a Habsburgokat is?
Természetesen. Itt különböző elgondolások léteztek, de az alap kiinduló pont az az volt, hogy a német nemzet az a németül beszélő emberek közösségét jelenti, tehát a Habsburg birodalom, amelyben a mai Ausztria területén, vagy akár gondoljunk arra, hogy a mai Csehország területén is, ugye a II. Világháború után előzött szudéta németek több milliós német közösséget jelentettek, igen, ők is beletartoznának. De nem is elsősorban ez az etnikai, kulturális alap volt az, ami ezt a nagy Németországot kijelölte, hanem az, hogy létezett egy igazából hatalmi szempontból nem jelentékeny, de nemzetközi jogilag mégiscsak létező, kitapintható közösség a bécsi kongresszus óta. Ez volt a Deutsche Bund, a német szövetség, amely ezeket a területeket is, tehát a mai Ausztriát és a mai Csehországot is a nagyon halványan létező, de mégiscsak kitapintható német szövetség területei közé sorolta. Tehát tulajdonképpen a német nemzeti mozgalomnak az lett volna az első számú célkitűzése, hogy ez a nagyon laza szövetség egy valódi német nemzetállammá, egy erős, központilag irányított, nemzeti tartalommal bíró, erős német császársága alakuljon át, és ugye már 1848-49 viharaiban ez volt a fő kérdés, hogy ez megoldható-e. A frankfurti birodalmi gyűlés elsődlegesen ezt célozta 1848-ban és részben 49-ben. Persze kiderült, hogy sem a dinasztiák nem igazán vevők erre, hiszen ők nem fogadták még el ekkora nemzeti ideológiát, ők még a korábbi rendi, illetve abszolutista korszak jegyében gondolkodtak. Részben, ahogy már erre többször utaltunk, a többi európai nagyhatalom is nagyon óckodott ettől a megoldástól, hiszen rögtön érezték, hogy egy ekkora nagy Németország hatalmas túlsúlyt jelentene a kontinentális Európában, és felborítaná az addig féltékenyen őrzött európai erőegyensúlyt.
És mi volt az a szikra, ami végül is átlendítette ezen a problémán a német egységért küszködőket, vagy az az esemény, ami megkönnyítette azt a helyzetet, ebből a laza szövetségből egy erős nemzetállam jöhessen létre?
Nem is azt mondanám talán, hogy szikra vagy egy pillanatnyi változás, hanem az a modernizáció, ami a dinasztia vezetését, a dinasztiákat és a körülöttük lévő konzervatív tanácsadókat is egyre inkább rákényszerítette arra, hogy a népszerű, tehát a középosztályban, a szellemi elitben egyre inkább népszerű áramlatokkal nem szabad ennyire mereven szembe helyezkedni. Mind a Habsburg birodalom vezetésében, mind majd Poroszországban az 1860-as évekre egy új politikai taktika kezd kitapinthatóvá válni, amely politikai taktika lehet, hogy csak szólamokban, lehet, hogy csak félszívvel, lehet, hogy nem teljesen őszintén, de fölvállalja ezeket a nemzeti érzelmeket. Ennek a leglátványosabb példája a kevéssé emlékezetes német-dán háború 1864-ben, amikor is mind Poroszország, mind a Habsburg birodalom, ugye köznapi nevén Ausztria, a dánokkal szemben a schleswigi és holsteini német kisebbséget meg akarja védeni, egy az egyben nemzeti alapon is, és a német nemzeti érzelmek, a nacionalista közvélemény nagyon nagy támogatást nyújt ehhez a vállalkozáshoz. Tehát itt azt látjuk, hogy alapvetően konzervatív dinasztikus erők, mind Ausztriában, mind különösen Poroszország esetében Otto von Bismarcknál, a német nemzeti érzelmeket a saját politikai céljaikra ki tudják használni.
De van egy ilyen kettősség, nem? Hogy Poroszországban például a liberális parlament óckodik attól, hogy katonai kiadásokra költsenek ekkor még. Ugyanakkor meg van egy igény arra, hogy az egységesülés felé a nacionalizmus ugyanakkor él. Mai fejjel nehéz elképzelni.
Igen, tulajdonképpen itt két forgatókönyvről beszélünk. Tehát a liberálisok a korabeli porosz területen lacionalistábbak voltak, mint Bismarck konzervatívjai, meg maga a dinasztia. Csak hogy a liberálisok tartották magukat a frankfurti forgatókönyvhez ahhoz, hogy ez egy békés, alulról építkező gazdasági, jogi demokratizáláson, közös parlamenten, a liberális jogállam kiépítésével párhuzamosan működő nemzeti összeépülés legyen. Bismarck pedig azt mondta, hogy ez így nem működik. Tehát Németországot, ahogy mondta híres parlamenti beszédében, nem többségi határozatokkal, hanem vérrel és vassal lehet csak egyesíteni. De az újdonság itt az, hogy ebből az ellentétpárból ő nem azt a következtetést vonta le, hogy jó, hát akkor inkább mégsem, hanem azt, hogy akkor viszont így kell csinálni. És a dinasztia Bismarck tanácsára élére áll majd ennek a mozgalomnak, hogy vérrel és vassal, antihumánus, antiliberális, szörnyű eszközökkel is, de meg lehet és meg is kell csinálni a német egységet. Tudjuk, arról van szó, hogy az úgynevezett német testvérháborúnak az ódiumát is fölvállalja Bismarck a saját német testvéreikre, nem is csak az osztrákokra, hanem a szászokra és a többi kisebb német államnak ezt a porosz, eléggé agresszív, militarista koncepcióját elutasító felére lőnek a szintén német katonák. Tehát ez a német polgárháború, testvérháború, ez tulajdonképpen az ára annak, hogy megszülessen valamilyen német egységállam.
Bismarck személyisége, az ő miniszterelnökké való kinevezése 1862-ben az a pont, ami fordulatot jelent? Tudom, hogy a történelemben nem ismerjük a párhuzamos történelmet, de ha ez nem történik meg, akkor lehet, hogy nem gyorsulnak föl ennyire folyamatok?
Az biztos, hogy Bismarck úgy szereplő, mind a német egység megvalósításában, mind pedig a majdan létrejött egység elmélyítésében, stabillá változtatásában, konszolidálásában, és ezáltal meg is vetti az alapjait a későbbi német világhatalomnak. Tehát Bismarck nélkül ez a történet vagy nem történt volna meg, vagy egészen másként történt volna meg. Mindenképpen azt mondhatjuk, hogy talán Napóleon mellett a 19. század meghatározó politikusa európai szempontból is. Az azonban fontos, hogy lássuk, hogy Bismarcknak a sikeressége nem csak az agresszivitás, nem csak a militarista, katonai erőszakos döntések tudatos felvállalása, hanem érdeme és nagy értéke is az ő politikai hozzáállásának a kiváló diplomáciai érzék. Hiszen igaz ugyan, hogy erőszakosan, vérrel és vassal viszi keresztül a koncepcióját, de ez egy korlátozott koncepció. Tehát amit Bismarck megvalósít, az egy kis német megoldás, vagyis ő tudatosan nem kívánja valamennyi németet egyesíteni a majdani német birodalomban, hanem azt mondja, hogy a Habsburg birodalom és benne sok millió német maradjon ezen kívül, pontosan azért, mert kiváló diplomataként látja előre, hogy az túl nagy lenne. Azt nem fogja elfogadni sem Oroszország, sem Franciaország, sem Anglia, tehát az európai egyensúlyon őrködő többi nagyhatalom esetleg a kis német egységben még beletörődik, látjuk majd később, Franciaország ebben sem fog, de a nagy németben biztosan nem. És ő nem két percre akar megcsinálni egy nagy Németországot, hanem hosszú távra, és úgy gondolja, hogy ez az ausztriai területeket, Habsburg-birodalom területeit nem tartalmazó kisebb Németország, ez talán megoldás lehet erre a problémára, még akkor is, hogyha nyilván egy rendes liberális nacionalista számára csak fél megold.
Tehát akkor nem Poroszországot kívánta ő kiterjeszteni, hanem egy német egységet akart létrehozni, ami Európának az egyensúly fenntartása mellett működik.
A kérdés nagyon jó, és tulajdonképpen Bismarck politikájának a kulcsa, hogy ő tulajdonképpen kis Németországot akar csinálni, vagy nagy Poroszországot. Ahogy majd ez az 1871 utáni Németország kinéz, elég jól lehet érvelni amellett, hogy ez tulajdonképpen egy bővített Poroszország, azokat a hagyományokat, katonai hagyományokat, militarista hagyományokat, azokat a dinasztikus elveket, amelyeket a régi Poroszország magáénak tudott, nagy mértékben átültetik ebbe az új egységes államba, még akkor is, hogyha egy csomó új szociális, gazdasági, választójogi szempontból modernebb lesz ez az egész, de ez az új Németország erősen poroszos. Úgyhogy erre a kérdésre történészek tucatjai keresik a választ, és egészen különböző válaszokat adnak.
Már esett szó a Schleswig-Holsteini háborúról Dánia ellen. Ekkor még Poroszország és Ausztria egy oldalon küzdött, viszont két év múlva már porosz-osztrák háború tör ki. Az utókor, legalábbis egy időben hajlamos volt ezt úgy megítélni, hogy Bismarck aszerint változtatta a szövetségeit, hogy éppen mi volt neki az érdeke, és gyakorlatilag egyesek hát ideák nélküli opportunistaként vagy haszólesőként tüntették föl. A másik megoldás az az, hogy ő egy bizonyos érdekérvényesítő volt, és óriási diplomata. Melyik a helyesebb értelmezés ma már?
Hát nyilván ez is ízlése válogatja, vagy történészi hozzáállástól függ, hogy mit emelünk ki a nagyon gazdag és ellentmondásos Bismarcki életműből. Az biztos, hogy ő egy nagyon pragmatikus politikus volt, tehát nem feltétlenül lehet őt, akár még csak a konzervatív, elegen nem túl ideológikus világnézet megrögzött hívének mondani. Akár a későbbi korszakában, tehát nem mint külpolitikus, hanem mint kancellár, látszik, hogy ha kell, akkor ő szociális érzékenységről tesz tanúbizonyságot, ha kell, a liberálisokkal fog összeszövetkezni. Tehát a pragmatizmus az őt nagymértékben jellemzi. És hát persze vannak olyan történészi felvetések is, hogy sok tekintetben nem volt egy papírlapra előre fölírva, hogy mi lesz a második, harmadik, tizenkettedik, tizenharmadik lépés, hanem azért a többi erőnek a hatása alatt is változott az a lehetőségrendszer, az a keretrendszer, amelyen belül Bismarck működött, amelyen belül Bismarck működtette a rendelkezésére álló erőforrásokat.
Minek köszönhető az, hogy Ausztriát 1866-ban két hét alatt legyőzték?
Ennek sok oka van. Valószínűleg itt a német, vagyis hát a porosz hadseregnek a technikai és vezetési fejlettebbsége a kulcs. Az osztrák hadsereg igazából sem létszámában nem volt igazán hátrányban, hanem a vezetést lehetett bírálni, illetve azt, hogy nem voltak elég modernek, a fegyvereik sem, a szemlélete a vezetésnek szintén elavultnak számított már. Itt a porosz hadsereg legyőzi a Habsburg Birodalom hadseregét, és a hatalmas, valóban elsöprő katonai győzelemnek a politikai beváltása, átváltása Bismarck mesterműve, mert pontosan itt érhető tetten az, hogy ő a hatalmas elsöprő katonai győzelemből csak nagyon kevés politikai hasznot akar, pontosan azért, mert nem kívánja annektálni Habsburg Birodalom területeit, hosszú távon gondolkodva, amennyire ezt sejthetjük, hogy mit kívánt ő ekkor elérni a jövőre nézve, egy megbékíthető szomszédként, egy majdani szövetséges partnerként tekint Ausztriára, és ezért nem megsemmisíteni, hanem maga mellé állítani kívánja, hiszen szüksége lesz rá a majdan megvalósuló német egység korszakában is.
Ugyan nem kívánt a német egységbe bevenni az osztrákokat, hogy megmaradjon ez az egyensúly, ennek ellenére a franciákat roppantul idegesítette ez a megerősödött Németország.
Természetesen, és itt is nyilván általános egyensúlyi elvekről, meg konkrét pillanatnyi politikai manőverekről egyaránt beszélhetünk. Ugye, amikor érlelődik ez a konfliktus Ausztria és Poroszország között, akkor természetesen Bismarcknak, mint kiváló diplomatának az egyik fő mesterműve, hogy eléri, hogy a többi nagyhatalom ne avatkozzon bele, mert bízik a saját erejében, és ez az optimizmus, ahogy láttuk, valóra is válik, és ki is fizetődik. Ugye, Franciaországot azzal szereli le, és azzal éri el harmadik Napóleon semlegességét, hogy különböző nyugat-német területeket ígér neki oda. oda, majd mikor azután megvan a nagy német győzelem, akkor hallani sem akar ezeknek a területeknek az átadásáról, és ez a harmadik Napóleon számára egy hatalmas arcúcsapás. Ugye itt megint nem szabad elfeledkezni arról, hogy harmadik Napóleon is egy imperialista, már a szónak a korabeli, tehát birodalmi ideológiát hirdető, a francia napóleoni bonapartista nacionalizmus emlékeit felelevenítő populista rendszer élén állt, tehát ő nem tűrhette ezt el. Tehát itt nacionalizmusok és befelé a nacionalizmust, a nemzeti érzelmet politikai haszonszerzésre felhasználó 19. századi rendszerek állnak egymással szemben. Ezt is ki tudja használni a Bismarck, tehát a francia-német konfliktus ezzel már tulajdonképpen kódolva van, és éppen ezért fontos Bismarcknak, hogy ne alázza meg, ne tegye tönkre Ausztriát, hogy ebben a konfliktusban ne egy ellenségként, egy bosszúálló, revansra vágyó szomszédként, hanem egy minimálisan semleges partnerként és szomszédként tekinthessen Ferenc József országára.
Senki se legyen a hátába, viszont harmadik Napóleon pont azt érezte, hogy ő kerül harapófogóba, amikor szóba került, hogy a spanyol trónra egy Hohenzollern Lipót kerül. Ez már azután volt, hogy a kis német egység gyakorlatilag megvalósult Ausztria legyőzésével.
Nyilvánvalóan itt is szerintem az a fontos, hogy a francia nemzeti büszkeséget, a gloárt, azt, hogy Franciaország Európa első nemzete, ugye a harmadik Napóleon ilyeneket gondolt és terjesztett, a francia közvéleményben sértette az, hogy itt a németek megint keresztül húzzák az ő számításaikat. Őszintén szólva Bismarck nem gondolkodott komolyan ebben a spanyol trónjelöltségben, és ha meg is valósul egy Hohenzollern...
Az csak trükk volt a részéről, ez is szóba került, hogy csak trükközött Bismarck, hogy felbosszantsa a harmadik Napóleont, és kiprovokálja
abszolút
háborút.
Erről van szó, itt a provokációhoz keresi a megfelelő ürügyet. Lássuk be, az, hogy egy német kerül a spanyol trónra, nem veszélyeztette volna Franciaország biztonsági érdekeit. Német fejedelmek kerülnek kisebb balkáni államok trónjára is ezekben az évtizedekben, attól még azok az államok nem lesznek Németország csatlósai és szövetségesei. Gondoljunk csak Romániára, amely ugye szintén egy Hohenzollern fejedelmet kap ezekben az években, aztán az első világháborúban Németország ellen az Antant oldalán kapcsolódik be. Tehát a dinasztikus elvnek ebben a korszakban már egyre kevésbé van ilyen mindent meghatározó jelentőség. Nem, arról van szó, amit itt elhangzott, ez egy provokáció, ez egy ürügy, hogy kirobbanthassa a háborút, és ráadásul úgy robbanthassa ki, hogy a franciák, mint megsértett fél, megkezdjék a támadást, és ezáltal életbe lépjenek a poroszok mellett fölsorakozó délnémet államokat kötelező védelmi szerződések, és így ne csak Poroszországgal, hanem az összes addig egyesített német területtel szálljon szembe Franciaország.
Párizsban is poroszok jártak, sőt a Versailles palota tükörtermében kiáltják ki a német császárságot 1871. január 18-án. Ez most már egész Európa számára figyelmeztetés volt arról, hogy egy nagy hatalom megjelent Európa közepén?
Hát aki erre se vette észre, az tényleg vak kellett legyen, ez egyértelmű volt. Ami fontos itt, hogy Bismarcknak ott kellett megint realitásérzékről tanúságot tennie, hogy ennél ne terjeszkedjen tovább. Tehát ez is már az akkori többi nagy hatalom számára, itt nyilván Angliára és Oroszországra, mint az eddigi konfliktusokból kimaradó, semleges, de persze nem érdektelen országokra kell gondolni. Tehát ez az eredmény is már éppen a maximuma volt annak, amit eltűrhettek, és amit még jó szemmel nézhettek, de semmiféle további terjeszkedés, semmiféle további olyan konfliktus, amely Németországot még erősebbé teszi, már elképzelhetetlen volt, és erre Bismarck a 70-es évek közepén rájött, és innentől kezdve inkább befelé koncentrált, pontosabban a külpolitikában az eddig elért eredmények stabilizálására törekedett, ugye ahogy egy híres mondása volt, ugye a 19. századi politikusoknak mindig híres mondásaik vannak, nagyon szellemes, kiváló emberek ezek, azt mondta, hogy ameddig Európát öt nagyhatalom irányítja, addig igyekezzél mindig hármasban lenni, hiszen akkor az elért eredményeidet nem fogja veszély fenyegetni, és ezt meg is valósítja. 20 évig irányítja Németország politikáját, és ez alatt, az idő alatt olyan mértékben sikerül ezt megvalósítani, hogy tulajdonképpen az oroszokkal és az osztrák-magyar monarchiával kiépített szövetség mellé még Anglia passzív jóindulatát is elnyeri, tehát az őt egyedül fenyegető francia veszélyt teljesen sikerül háttérbe szorítani.
Ehhez pedig biztosította azt is, hogy a hátország rendben legyen. Az, hogy Poroszországban, illetve később már a német császárságban folyamatosan terjesztik ki a jogokat, ez a kezdődő szocialisztikus mozgalmaknak a leszerelésére szolgált?
Ezért folyamatosan nem terjesztik ki, inkább úgy fogalmaznék, hogy bizony bizonyos a korban modernnek és valószínűsíthetően népszerűnek számító reformokat Bismarck megtesz. Ezek közül az első az, hogy az általános férfi választójogot bevezeti, de egy olyan politikai rendszeren belül, ahol a német birodalmi gyűléshez képest a végrehajtó hatalomnak, a császárnak és a császár által kinevezett német kancellárnak a hatalma nagyobb. Tehát lehet, hogy az egész német nép, ugye a férfi társadalma legalábbis akkor eszménynek megfelelően ott áll a parlamenti képviselők mögött, de a kancellár mondhatja azt, hogy jó, én meg őket nem veszem figyelembe. A másik, és ebből a szempontból sokkal előremutatóbb, és a 20.-21. századra nézve is pozitívabb, az a szociális ellátórendszer kiépítése. Ráébred arra, hogy a terjedő szocializmus a munkás mozgalomnak a német nemzeti elvvel szemben álló marxista, internacionalista jellegzetességeit azzal lehetne egy kicsit visszaszorítani, hogyha bebizonyítaná ezeknek a munkásoknak, hogy az állam nem az ő ellenségük, az állam nem elnyomni kívánja őket, és nem a gyárosok oldalán álló gonosz, megsemmisítendő hatalom, hanem egy olyan államról van szó, amelyik pénzt, jogokat, ellátást, biztosítást ad az egyszerű munkásoknak, és ha megnézzük, egészen az első világháború szörnyű nyomorúságáig a német szociáldemokrata párt nyilván ellenzéki párt volt, és támadta Bismarckot és utódait, ahol lehetett, de azért beleillett ebbe a rendszerbe, és nem egy forradalmi, nem egy mindent felforgató pártként viselkedett.
És eközben meg ugye a német ipar is zakatolt, és úgy bővült, mint talán csak Nagy-Britannia, vagy még náluk is jobban. Kimondható az, hogy így 1880-1888 környékére első Vilmos uralkodásának a vége, éppen Németország, a német császárság az, amelyik nem érdekelt egy háborúban?
Természetesen Bismarck abszolút nem volt érdekelt semmiféle háborúban, sőt, ő úgy gondolta, hogy azok a konfliktusok, amik Európában keletkezhetnek, azok a német vezető szerep ellenében keletkezhetnek, és ezért ezeket meg kell próbálni békés eszközökkel letörni. Ami egyéb tőlük független konfliktus, például a balkáni kérdés, ott meg a teljes érdektelenségét nyilvánította ki, csak abban az esetben foglalt állást, mint például az 1878-as berlini kongresszus esetében, amikor az ő két szövetségese, a monarchia és Oroszország összeveszéséről volt szó. Ő ezt akarta megelőzni, de hogy mi van a Balkánon, az őt egyáltalán nem érdekelt, hogy egy másik ismert mondás, a Balkán kérdés egy pomerániai gránátos csontjait sem éri meg, ami ugye azt jelenti magyarra fordítva, hogy a németek ott soha az életben nem fognak beavatkozni.
Mi okozza a fordulatot, az, hogy első Vilmos meghal, és második Vilmos váltja őt, aki fiatal, és sokak szerint lényegesen ambíciózusabb a hatalmi célokat tekintve?
Ez szokás és könnyű ezt a személyesített politikát előtérbe állítani, de hát Bismarck sem élhetett volna örökké, tehát ha nem is váltja le második Vilmos Bismarckot, azért előbb-utóbb meghalt volna, hogy 1898-ban ténylegesen meghalt. Inkább arról lehet itt szó, hogy Németország, amikor 1871-ben létrejön egységes német császárságként, akkor a politikai és jogi államjogi kereteit valósítja meg, és ezután nő bele elsősorban gazdasági és demográfiai szempontból abba a nagyhatalmiságba. Sőt, azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen kinövi ezt a keretet, és most már elsősorban a német gazdaság olyan erős, hogy szüksége lesz további területekre. Nem feltétlenül Németországhoz csatolandó területekről van szó, hanem piacokról. Németországnak a nemzetközi, most már akár Európán kívüli politikában játszott szerepét is új témaként fel lehet és fel kell vetni. A németeknek új kereskedelmi partnerekre van szüksége, és hogy itt elhangzott, hogy a német gazdaság a 20. század elejére már behozza bizonyos akkoriban nagyon fontosnak számító mutató meg is előzi Angliát, és a Egyesült Államok, Anglia és Németország 20. század elejének három vezető hatalma, és nem feltétlenül Németország a harmadik ezek közül.
Akkor ezek szerint ebben az időszakban a Bismarcki az én Afrika térképem Európa mondást már felváltja helyet a nap alatt politikája?
Abszolút felváltja, de ez nem azért van, mert második Vilmos egy fiatal bolond, egy hebrencs, aki rossz vágányra tereli át a német vasutat, hanem azért, mert egész egyszerűen a német gazdaságnak is, a német közvéleménynek is van egy erőteljes nyomása ebbe az irányba. És hát gondoljuk meg, Franciaország vagy Anglia nagyjából ugyanezekben az évtizedekben építi ki a maga gyarmatbirodalmát.
Kicsit korábban kezdték.
Előbb kezdték, és egyáltalán mint tengeri hatalom nagyobb lehetőségeik voltak, de az, hogy ha a korabeli Afrika térképére nézünk, és ott az északi, észak-nyugati területek a francia birodalom lila színével vannak jelölve, az 1880-as, 90-es években dől el. abban az időszakban, amikor Németország már sokkal erősebb, mint Franciaország, csak Bismarckot, mint régi vágású politikust, ez az egész nem érdekli, és persze a német gazdaság vezető szereplőit sem érdekli, mert a egységesülő belső piac, a közép-európai területek piaca még elegendő továbbfejlődési lehetőséget biztosítanak a német gazdaságnak. De ez egy idő után megszűnik. Ugye itt is egy korai globalizációról, vagy a globalizáció egyik első hullámáról beszélhetünk, megjelennek Európában az Egyesült Államok termékei, ugyanakkor a közlekedés modernizálódása révén az európai termékek megjelenhetnek más Európán kívüli piacokon is. Ugye ebben a brit birodalom a legjobb, amelyik ugye Indiára rázúdítja maga a textiliparának termékeit, és az indiai textilipar, hagyományos házipar tönkre megy. Ez a záloga a további gazdasági fejlődésnek, és ebből szeretné Németország a maga szeletét kihasítani.
Lehet egy olyan kijelentést tenni, hogy az első világháború gazdasági szükségszerűség volt?
Magam részéről nem szeretem a szükségszerűség kifejezést, mert azért a döntéseket politikusok hozzák. A politikusok pedig, ha vannak ellenérdekeltségeik, akkor a megegyezést is kereshetik, de az biztos, hogy voltak nagyon erőteljesen olyan érdekek a német gazdaságban és a német politikában, a német hadseregben, amelyek a további terjeszkedést, elsősorban inkább ilyen tekintélyelvű és piaci terjeszkedés nagy mértékben szorgalmazták. De ez sem feltétlenül kellett, hogy egy nagy világháborút eredményezzen, hiszen voltak olyan gyarmatbirodalmak, a spanyol, a portugál, amelyeknek a rovására ezeket a német igényeket adott esetben ki lehetett volna elégíteni. Hasonló újraosztozkodás a 19-20. Század fordulóján máshol is megmutatkozik, hogy az Egyesült Államok, amelyik majd nagy béke csinálóként kapcsolódik be az első világháború, egyszerűen elveszi Spanyolországtól a Csendes-óceáni térségben, illetve a Karibi térségben meglévő gyarmatait. Tehát hasonló típusú megoldások, békés, vagy hát kevésbé véres megoldások a német igények esetében is elképzelhetők lettek volna, ha nem gondja azt részben Franciaország és különös mértékben Anglia, hogy ne engedjük Németországot tovább terjeszkedni, mert már így is túlságosan erős. Tehát van egy olyan igény, ami a németek részéről további terjeszkedést jelent, illetve van egy félelem az angolok és részben a franciák részéről, amit ezt meg akarja akadályozni. Mert attól félnek, hogy a németeket ez is tovább erősíteni, és az egész kontinens német hegemónia alá kerülne. Ezt meg kell állítani, ezt meg kell akadályozni. 1907-ben az angolok, akik az egész 19. században a legfontosabb veszélyt az oroszok terjeszkedésében látják, bizonyos gyarmati kérdésekben az oroszokkal is megállapodást kötnek, pontosan azért, mert ráébrednek arra, hogy már nem az oroszok, már nem a franciák, hanem ez a hatalmas, erős, dinamikus német birodalom fenyegeti az ő pozícióikat.
Ifjabb Bertény Iván történészt hallották.
A német felemelkedés művészeti életének egyik legismertebb alakja Richard Wagner volt, akinek zenéjét Bismarck veszélyesebbnek tartotta a rendre, mint akárhány a szocialista képviselők szájából elhangzó szónoklatot.
Azonban a felforgatás nem csak a zenében volt jelen. Az irodalomban is egyre másra jelentek meg a kapitalizmussal szemben kritikus írások, a jóléti állam kiépülése közben egyre nagyobb teret kaptak a szociális visszásságok, és a már nem gőz, hanem belső égésű motor és villanymozdony hajtott a gazdasági csoda mellett, sok művészen és közemberen eluralkodott a hanyatlás érzése.
Pedig a német császárság volt ekkorra a világ tudományos központja. Daimler és Benz automobil szabadalmával, a legjobb egyetemekkel, színházi előadásokkal, izgalmas lapokkal, gramofonnal, kiépülő telefonhálózattal, folyamatos nemzeti sikerekkel. Az ellentmondásokról Szabó Dezsőt, az LTBTK Germanisztika Intézetének adjunktusát kérdeztük.
A századforduló korszakát szokásos a belépok szép korszak kifejezéssel jellemezni. Szép volt ez a korszak Németországban is?
Tulajdonképpen igen, bár a matricák, a címkék sok száma azért jellemző erre az időszakra is szokták ezt fündőszéklőnek, századvégnek, véghangulatnak is apostrofálni, mert már nem annyira pozitív, mint a valóban érvényes és egy időben érvényes belepok, tehát a szép korszak. De azt lehet mondani, hogy Németországra valóban illik ez. Ugye közelmúltban így a német gazdasági csodáról a második világháború után szoktunk beszélni. Én azt mondanám, hogy az igazi gazdasági csoda az pontosan ez a korszak volt. Ugye ez az az időszak, amikor, és ez nagyon fontos tudni az első világháborút megelőző korszak megértéséhez, tulajdonképpen a kulturpolitikai háttér megismeréséhez is. Nagyon fontos azt látni, hogy ez az az idő, amikor Németország gyakorlatilag az USA mögött a világ második legnagyobb gazdasága hatalmává válik. egy nagyon jellemző sztori ebben az időben az 1900-as világkiállítás. Ugye a világkiállításoknak a találmánya az ugye a 19. század második felétől jellemző. Ez egy óriási seregszemle, ahol mindenki megmutatja, hogy mit tud, mennyire erős, ezzel lehet jellemezni egy országot. Nagyon jellemző, hogy az 1900-as világkiállítás, ami Párizsban rendeződik meg, az egyetlen nagy kérdés, miért nem nálunk, miért nem Németországban, hiszen mindenki tudja, hogy egyébként Németország gazdasági és egyéb teljesítményei erre predesztinálták volna. Tehát egy teljes értetlenség fogadja ezt a döntést, és valóban ez az öntudat, ez megjelenik egyébként más módon is. Tehát nem csak a német gazdasági fejlődés az, ami hátteret ad ennek a korszaknak, ami hát olyan varázslatos számokkal lehetne itt most jellemezni, mint egy évtizedeken át tartó 0,5-1%-os munkanélküliség, csak zárójelben mondom, Franciaország, Anglia ugyanebben az időben 8-10%, 20 éven keresztül 3,5-4%-os gazdasági növekedés, kitekintve ma is aláírnánk magunknak, azt hiszem Magyarországon, ugyanebben az időben ezt a felét tudja megmutatni a többi nyugat-európai ország. De nem csak gazdaság értelemben, hiszen ennek van egy jelentős kihatása a mindennapokra is. Ugye minden művészetek, minden kultúrák alapja egy társadalom iskolázottsága. Azt lehet mondani, hogy 1900-ra Németországban 1% alá csökken az analfabéták száma. Megint nem szeretném kipelengérezni szegényeket, de Anglia, Franciaország 10-12% az USA-ban is több.
És Németország ekkor az egyetemi élet központja Európában.
Így van. Ez a másik nagyon erős terület. Ugye szokás, nagyon igazságtalanul második Vilmos császár korszakát egyfajta visszamaradott, poroszos, szigorral fenntartott hivatalnok korként látni, miközben ez a kép sokkal differenciáltabb. Tehát ugye azt azért látni kell, hogy ugye másik Vilmos császár, aki a közélelem ellentében nem fia, hanem unokája volt első Vilmosnak, és más tekintetben is nagyon sok minden választotta el magát. Sokszor az a címke vető rá, hogy az irodalmat is behozzuk a képbe, amit az idősebbik Mann, Heinrich Mannnak, ugye az alattvaló, a Der Untertan című regényében, hát egy eléggé lehangoló képet fest erről az államról. Ez azért így egészében sokkal differenciáltabb. Amit említette is, valóban a tudományos életnek a központja ekkor, a világ szinten is mondható ez Németország. Elég ha arra utalok, hogy a császár által, aki maga is személyében is nagyon támogatta és biztatta a tudományművelőit, az ő kezdeményezésére létrejött, akkor még az ő nevét viselő második Vilmos császári tudományos társaságnak lehetne fordítani, a későbbi Max Planck Institútnak a közvetlen elődje. Az ő első két évtizedében, 1901 óta adják ugye a Nobel-díjakat, 27 Nobel-díjas jött ebből az intézetből. Ez ugye az összes Nobel-díjasnak, vagy Németországból, ugye az irodalmi Nobel-díjasokat ne felejtsük el, ugye éppen az említett Heinrich Mann öccse, a fiatalabb, és hát legalább olyan, hanem nagyobb író Thomas Mann is megkapja. Tehát 27, ez az összes Nobel-díjas egyharmada a világban. Tehát ezek a számok azért, ha nem is vagyunk számfetisiszták, valamilyen módon azért mutatják ennek az országnak az erejét. Azt az erőt, annak a két évtizednek az origóját, amivel ez az ország aztán 14-hez a világháborúhoz ér.
Tehát akkor második Vilmos birodalmi álmai tulajdonképpen a művészeteket, akár az írók, költők láthatárát is kitágították?
Abszolút mértékben így van, ahogy mondja, hiszen ugye nyilván itt általában az első világháború kapcsán mindig a gyarmatosítás, a helyet a nap alatt című gondolat jelenik meg, mondanák el majd, vagy talán el is mondták már történész kollégáim teljes joggal. Való igaz, hogy ez a gazdasági erőhöz, ez a fejlődés, ez nem párosultak megfelelő külföldi piacok, ami ugye a további fejlődésnek a garanciája lett volna, és nyilvánvaló, hogy a német politikának törekvése volt, hogy bizonyos fáziskéséssel, de felzárkózzon az angol, illetve a francia gyarmatosító törekvések mellé, hát abban a térben, ami még maradt neki, ez ugye lényegében Kelet-Afrikára, illetve Nyugat-Afrikára korlátozódott, ezt meg is tették, és azokban a lehetőségekből a gazdasági, a piaci jelenségek mellett bizony nagyon jogos a felvetés, látni kell azt, hogy ezek az élmények, tehát a kitáguló világ, a nemzetközi esedés bizony megtermékenyítően hat a művészvilágra is. Tehát elég, ha festészetre gondolunk, óriási számban jelennek meg egymás mellett az irányzatok, az irodalomban egyébként ugyanúgy, de talán a festészetben, a képzőművészetben ez plasztikusabban tetten érhető, és nagyon erősen látható az, ami a francia képzőművészetben már egy-két évtizedek korábban levonult a különböző ugye egzotikus tájak varázsa, gondoljunk itt Gauguinékre és a többiekre, Tahitira. Ugye ez ugyanígy megjelenik a német festőknél is. Tehát azok a motívumok, azok az újabb élmények, amelyek hát nyilván ezzel a fejlődéssel együtt a gazdasági, kereskedelmi eredmények mellett tetten érhetők. Igen.
Alapvetően arra gondolhatnánk, hogy egy ennyire pezsgő gazdaság esetén egy ennyire felfelévelő országban akkor talán magától értetődő lenne, hogy a művészetben is az optimizmus, az eufória harapódzik el, de hát nem erről volt szó.
Hát nem. Ez egy nagyon érdekes jelenség ebben a korban. Ugye egyrészt van egyfajta, ugye a gazdasági fejlődés mindenféleképpen egyfajta optimizmusra sarkalhatná az embereket, gondolhatnók. Ez nem minden esetben van így, sőt, ugye ez a század, ez a fénydőszéklő, ugye a belepok mellett életérzés, a mindenek vége, a hosszú 19. század, ami a történészek szerint valójában csak 14-ben ér véget, ez a végső idők hangulata azért nagyon erősen tetten érhető, sokan várják az összeomlást. Az összeomlás alatt nem feltétlenül csak a politikai történeti értelme vett összeomlást, hanem minden értékek összeomlását, a katarzist, a megbújulást. Ugye ne felejtsük el, hogy nem csak az irodalomban, a filozófiában, illetve a filozófiai gondolkodásban is nagyon erős jelenségek zajlanak, máig ható jelenségek, azt lehet mondani, elég itt Oswald Spenglerre gondolnunk, aki ugye a Nyugat hanyatlásával egy olyan könyvet írt, ami hát szabályos eufóriát váltott ki ugye abban az időben, de még ma is nagyon erős a hatása, kevesen tudják ez alól kivonni magukat, akkor is így volt. Tehát ő maga is ugye érezte a kultúrák hanyatlását, azt a fajta ciklikusságot, ami megismétlődik az ő világszemléletében, ugye a történelemben, nagyon erősen érezte ezt a véghangulatot, és ugyanígy a művészek, az irodalmárok is. Tehát ugye azért a Kafkának az irodalmi övrében, művében gondolkodunk, azért ezek nem véletlen fejlemények, tehát nagyon erősen ott van valóban a közgondolkodásban ez a fajta, nem pessimizmusnak mondanám, hiszen nem a világ vége hangulatról van itt szó, hanem arról, hogy valaminek vége van, és jön egy új, egy megtisztulás, és ez a megtisztulás egyébként a különböző izmusok, irányzatoknak a hát mai szemmel elképzelhetetlen sokszínűségében ugyanúgy ott van.
Ez a sokszínűség, ez annak ellenére hogy tudott létrejönni, hogyha én jól tudom, hogy azért második Vilmos ízlése, ugye a fő áramlat, az a historizmus volt inkább.
Ez így igaz, ugyanakkor azért éppen a kitáguló világnak köszönhetően valóban az ő ilyen értelemben talán konzervatív ízlése mellett azért megint tévedés lenne azt gondolni, hogy ez egy nagyon zárt és diktatórikus társadalom volt.
Tehát nem volt tiltott, csak tűrt és támogatott kategóriája a kultúrának?
Ezek talán túlzottan is a mi kategóriáink, így és nyilván nagyon erősen a közelmúlt politikája által determinált kategóriák, de lehet ezt mondani, azért egy olyan országban, ahol a Európa legalacsonyabb adóját fizették az emberek, egy olyan országban, ahol az állam szerepvállalása, bár hivatalnok államnak tartjuk, 14%-os volt, megjegyzem, ma olyan 45-50 köré teszik. Tehát ilyen értelemben a mai állami szerepe, koncentrációja jóval erősebb, mint a Vilmosi németországi. Azért kellett, hogy legyenek szabad helyek, és ezek meg is voltak. A művészeti kapcsolódás, az a fajta egységes európai kulturális piac, ez igenis megvolt, és ha egy picit előre ugorhatok, éppen ezért tragikus az, ami az első világháborúban történt, hiszen azt a fajta nemzetközi kapcsolatrendszert, ami szervesen, természetesen kapcsolódott egymásba, amelynek keretében egy német művész, egy Oscar Kokoska, egy Frank Markal a francia vagy az olasz művészeti világhoz olyan természetesen kapcsolódott, mint ahogy az ma talán csak az Európai Unióban valósulhat meg. Egy olyan művészeti világban, ahol a különböző művész csoportosulások, lehet itt a Kéklovasra, lehet itt a Hídra, bármely másra gondolni, tényleg azzal a természetességgel működhettek együtt, ami utána már sajnos nem volt elképzelhető. Tehát ez a világ az, ami ekkor még megvan, és a háborúval sajnos különböző történelmi okok miatt, amire a műsoridőkeret biztos, hogy nem elég, megbeszélésére megszűnik. Ezen belül egyébként még azt is meg lehet állapítani, és ez is nagyon fontos a német kulturális művészeti életben, hogy maga a német művészeti piac, mint nyelvi piac ekkor még egységes. Tehát Németország, Ausztria vagy a német nyelvű Svájc egy egységes, átjárható kulturális és tudományos piacot képez. Teljesen természetes dolog, hogy egy müncheni professzor a Bécsi Egyetemen tanít, hogy bécsi publicisták művei, illetve esszéi vagy publicisztikai megjelennek Frankfurtban vagy Berlinben. Ez is megszűnik az első világháborúval.
Honnan jön az az érzés, az a hátsó gondolat, hogy valaminek egyszer vége szakad? Hogy mi ez a veszendőség érzés, hogy nem is tudom jól megfogalmazni? Mi az, ami ezt sugallja művészeknek, íróknak, költőknek?
Hát bizonyos értelemben ez egy mágikus szám, az 1900. Tehát minden századfordulón egyébként ezt a történészek feljegyzik, 1700-ban is világvégét vártak az emberek, 1800-ban is sokan. Tehát bizonyos értelemben ez a szám maga, hogy egy évszázad eltelik, és ugye a különböző jóslatoknak a 2000 év, attól függően, hogy hogyan számjuk a Bibliában, meg egyéb, gondoljunk most a maja rendszer, ugye ez okozott néhány éve, két éve, pánikot, kisebb pánikot a világban. Ez azért akkor erősebben megvolt. A médiák fejlődése nem volt még azon a fokon, mint most. Ugyanakkor volt egyfajta borzasztóan felgyorsult fejlődés tapasztalható, ami a kommunikációtól elkezdve a közlekedésig mindenhol tetten érhető volt. Tehát Németország ebben különösen élen járt. Hát még franciák, illetve angolok is, ha Berlinben látogattak, szó szerint leesett az álluk attól, amit ott láttak. Tehát kövezett utak, szélsebesen suhanó járművek, a villanyosítás foka, az újságok, a mozi, ne felejtsük el a tömegkultúra hatásait. Tehát ugye csak Berlinben 200 mozi volt már 1900-ban. Tehát ez a fajta felgyorsult élet is erősítette az emberekben azt, hogy egyszerűen túl sok minden történt már, lehet, hogy vége.
Ebben a pesszimizmusban volt annak szerepe, hogy az egyház elkezdett visszaszorulni, illetve Németországban, Poroszországban elkezdték visszaszorítani a Kulturkampf lévén?
Minden bizonnyal. Ezt egyébként az is mutatja, hogy ha ez nem így lett volna, tehát az egyházi hitvilág befolyása, klerikális reakciója, ahogy mondták, nem lett volna, vagy nem szorult volna vissza, hogy ezt az mutatja, hogy ebben az időszakban egyébként borzasztó erős a filozófia, illetve a pszichológiai gondolkodások beágyazottsága és hatását. Tehát ugye a német viszonylatban, de összeurópai szinten is ugye két név itt feltétlenül megemlítendő, Nietzsche és Schopenhauer. De arra gondolunk, hogy akár egzotikus irányzatú gondolkodók is, mint Rudolf Steiner, ugye a Waldorf gondolat megalapítója, mai szemmel azt mondanám, hogy celebek ebben az időben, Steiner nem győzi az előadásokat tartani. Éves szinten akár 600 előadást is tarthatna, ha lenne annyi nap az évben, de nincs annyi. Tehát óriási népszerűségnek örvendenek azok a gondolatok, amelyek más alapról próbálják megközelíteni az élet nagy kérdéseit. És hát el ne felejtsük, bár ő bécsi barátunk, nem német, Freud. Ugye Freud hatása megint csak óriási, sztárpszichológus lesz, az emberek szó szerint verekednek az előszobában azért, hogy bejussanak hozzá, és ne csak a hiszékeny, napi jó módú, mindezt megengedett, magának megengedő polgára gondoljunk, nem. A csúcsértelmiség is, az írók, a költők, a művészek ugyanúgy ott hevernek Freud pamlagján. És aztán ez a gondolat megy tovább, természetesen folytatódik Junggal, de ez már egy másik történet.
Aztán, ha jól tudom, akkor itt megjelennek nagyon eddig az irodalomban még nem tapasztalt, hogy olyan témák, mint például a betegesség, az iszákosság, üldözési mánia, a nemi megszállottság. Tehát ezt a kort, ez a beteges is rendkívül módon vonza.
Igen, igen, szintén helyesen nem kell, hiszen a kor német irodalmát általában az írófejedelem Thomas Mannnal, ugye aki végül is egy átmenetet képez a naturalista stílusból a realizmus felé, ugye az óriási regénye Buddenbrookház is ugye ebbe az irányba utal, mint meg is kapja a Nobel-díjat, de azért azt nem szabad elfelejteni, hogy valóban megjelennek azok a réteg témák, réteg megközelítések, nem csak az említett már Kafkára gondolok, aki ugye azt a fajta belső félelmet, ami benne lakozik, és ami egyébként nagyon prózai, hiszen ez a félelem nagyrészt abban fakad, hogy egyrészt elveszíti a munkáját, ami egy biztosító cégnél van, illetve elveszíti a szerelmét, azt a hölgyet, akivel ugye évtizeden át levelez Berlinben, akit előfordul az, hogy elutazik Berlinbe, és nem is találkozik vele, mert nem meri megszólítani sem. Tehát ez a fajta belső félelemtől egészen eljuthatunk egy Gottfried Bennig is, aki ugye a boncoló asztalok világában jut el oda abba a belső, önmagát is bezáró főkérbe, amiben azok a hát addig nem is látott művek kijönnek, amiket ő ugye megír. De hát nyilván sokszor arra gondolunk, hogy talán csak a háború hozza ki ezeket az érzéseket az emberekből. Nem, messze a háború előtt ez a fajta szorongás ott van a képzőművészetben, ott van az írókban, amellett, hogy természetesen vannak lelkesek is, tehát vannak, akik a háborúban egy nagy megtisztulást várnak, és lelkesen üdvözlik. Thomas Mann is ezek közé tartozik, itt kezdődik az ellentét a bátyával, aki viszont kezdettől fogva elutasítja a háborút, nem csak, hogy mint katarzist, hanem mint egyfajta megtisztulási lehetőséget is.
Ebben a kívülről, vagy utólag nézve felfelé ívelő korban azért a feszültségek is eléggé megjelennek. Ugye Gerhard Hauptmannnak is egyfolytában a kapitalista mohóság, szociális feszültségek pedig éppen ekkor vezetik be például nyugdíjrendszert, árvasági biztosítást Németországban. Mennyire jellemző az, hogy mivel azért itt ekkor nagyobb volt a lehetőség a felemelkedésre, a kultúrát meg szélesebb körben fogyaszthatták, vagyis a témák is már nem csak úgymond a társadalom győzteseinek témái lettek, hanem ezek kibővültek. Mennyire játszott ez szerepet abban, hogy aztán a világháború után a feszültségek a legtöbb országban szinte polgárháborús állapotot okoztak?
Igen, azt gondolom, hogy igen. Tehát az előbb említett pozitívumok, fejlődés mellett, hogy azt nem szabad valóban elfelejteni, hogy ezek új típusú problémákat is hoztak magukkal. Egyrészt valóban a társadalom tömegesedése, ugye a jobb higiéniai meg egyéb körülmények miatt ugye a halandóság is csökken. Nyilvánvalóan ez olyan szociális problémákat vet fel a munkásság körében, ami mint új társadalmi réteg. Hát ugye ez jelenik meg Hauptmann drámáiban is, mint potenciális feszültség. És ez egy teljesen újszerű kérdésfelvetés. Nem véletlen, hogy például Vilmos császár ezekkel nem is nagyon akar szembesülni. Feljegyezték róla azt, hogy olyan dráma bemutatójánál, ős bemutatójánál, ami ezeket a feszültségeket tárgyalta, ő, akinek egyébként törzselye volt, lodzsája volt a színházban, látványosan tüntetőleg felállt és kiment, vagy meg sem jelent. Ami nyilván nem azt jelenti, hogy nem lehet ezekről tudomást venni, de valóban ezek a társadalmi feszültségek, amelyek azért nem német specifikumok, ezt látni kell, ez egy világjelenség, ezek azért kicsúcsosodnak abban a feszültségben, amit ilyen értelemben csak elúdáz az első világháború, de a csúcspontjukat valóban a két háború között érik el, és aztán ott már olyan szerzők írják ezt majd meg, mint akár Döblin, a Berlin Alexanderplatzra gondolunk, egy monumentális freskója, abba besűrítve mindennek, amit a nagyvárosi lét, az elidegenedés, az szociális és lét elbizonytalanodás okoz az emberekben, akik sokkal kevésbé tudnak egy közös nevezőre támaszkodni, ami ugye hát középkorban, vagy akár még később is a vallás volt, mint összekötő erő. Hát ehhez már csak nyilván a politikai feszültségek, az egyéb politikai érdekek, az első világháború végkimenetele, ami hát ugye találóan mondta az egyik békét aláíró marsa, hogy ez nem béke, hanem fegyverszünet két évtizedre, évre igaza lett, ugye nyilván csak erősítenek, súlyosbítanak, illetve mélyítenek.
Szabó Dezsőt, az ELTE BTK Germanisztikai Intézetének adjunktusát hallották az első világháború előtti Németország művészeti életéről. Mások mellett ő is tart előadást jövő szerdán 17 órától a Habsburg Történeti Intézetben.
Az elmúlt egy órában a 19. és 20. század fordulójának Poroszországában és Német császárságában jártunk. Legközelebb Franciaország felé vesszük az irányt.
Két hét múlva is számít figyelmükre Halász Szabó Miklós
és Pál Amanda.
Ismeretlen tények,
közkeletű tévhitek,
rejtett összefüggések,
az eltűnt béke nyomában, történelem a Lánchíd Rádióban.